Köszönöm szépen, és én is szeretettel köszöntöm az itt megjelenteket. Pastor Daniel vagyok, a StudyCore Online nevű programozás oktató rendszernek az elindítója, és ez a StudyCore Online, ez egy Java programozást oktató rendszer, és mi piaci körülmények között dolgozunk. És hadd ismerkedjek meg én is az itt megjelentekkel. Ki az, aki önök közül tud programozni? Egy ilyen nagyjából 50%-ot látok. Ki az, aki oktatja a programozást? Két ember, úgy látom. Így a nagyjából 20-ból. Van-e itt esetleg valaki a versenyszférából rajtam kívül? Jó, egy ember, szeretettel köszöntöm önt is. Csak azért, hogy így a társaság az milyen előképzettséggel rendelkezik. Hogyha az akadémiai szféráról beszélünk, az informatika és programozás oktatás témakörében, akkor hivatkoznék egy Bell Research kutatásra 2015-ből, amely azt, többek között azt vizsgálta, hogy a hallgatók vagy a leendő hallgatók hogyan választanak felsőoktatási intézményt maguknak, és arra a következtetésre jutott, hogy általában hírnév alapján. És ráadásul ez a hírnéve statikus, tehát hogyha valaki, ha egy intézmény már elérte a jó hírnevet az intézmények közül, akkor ezt nagy valószínűséggel fenn is fogja tudni tartani. Tehát hogyha a minőségét nem rontja le az oktatásnak, akkor ez azt jelenti, hogy ő meg fogja tartani a hallgatóit. A versenyszféra ilyen szempontból egy kicsit különböző, hiszen nekünk is kell a minőségre figyelni, ugyanakkor ott van az, hogy vonzóvá kell tenni ezt a szolgáltatást, hiszen mi ebből élünk. Azaz nem elég jó, ha jó hamburgert csinál az ember, azt el is kell tudni adni. Úgyhogy én ebben az előadásban szeretnék a versenyszféra specialitásaira kitérni, és ilyen szempontból a hallgató szemszögéből megmutatni azt, hogy ő milyen lehetőségek előtt áll, és hogy ezekre milyen válaszokat tudunk adni mi. Az első az már is egyébként az, hogyha valaki kapcsolatba kerül a programozással, a programozás tanulással, akkor hogy ő nem tanul programozást. És akkor hadd hozzak itt néhány statisztikai adatot. A Világbank felmérése szerint 2014-ben a teljes népességre, tehát nem csak a felnőttekre, hanem a teljes népességre vonatkozóan az írni-olvasni tudóknak az aránya az 63,4% volt. Ez egy nagyon szép arány, és minden elismerésem azoké, akik az írás-olvasás oktatásban részt vettek. Ugyanakkor az IDC és az Events Data Corporation arányai arról, hogy 2014-ben szintén milyen arányban tudnak az emberek programozni, ez egytől jelentősen eltérő és kisebb arány, 0,3-0,4% szintén vonatkoztatva a teljes népességre. Azaz ez azt jelenti, hogy van még tér arra, hogy tudjunk növekedni, és igazából az egész piac tudjon növekedni. És akkor nézzük, hogy kik és miért nem tanulnak programozást. Például túlidősnek hiszik magukat. És itt is idéznénk néhány kutatást. Az egyik az Ivy Womans-nek a kutatása, amelyben azt vizsgálta, hogy a kétnyelvű emberek azok az Alzheimer-kór kialakulásával kapcsolatban milyen különbségekkel rendelkeznek. És arra a következtetésre jutott, hogy azok, akik több nyelven is tudnak beszélni, azok 4,6 évvel később szembesülnek az Alzheimer-kórral átlagosan. És felmerült a kérdés, hogy lehetséges-e az, hogy a programozási nyelv ismerete ilyen szempontból a többnyelvűség ismeretével rokon. És erre is született egyébként egy kutatás, mégpedig Jeanette Sigmund a Passau Egyetem 2014-ben MRI is felvételekkel vizsgálta azt, hogy mi történik akkor, amikor programkódot, programozási nyelven írt kódot olvasnak emberek, és azt találta, hogy ugyanazok az agyterületek aktiválódnak, mint amikor a természetes nyelvet beszéli valaki. Úgyhogy nagyon erős a hipotézis, hogy a programozás az az Alzheimer-kór elkerülésében is szerepet játszhat. Aztán a következő korcsoport az az iskolásoknak a korcsoportja, a gyerekek. Tisza Géza tegnapi előadásában hallhattuk, hogy az Egyesült Királyságban minden 10 éves gyerek kap egy mikrobit eszközt, illetve hogy anélkül ők már le se tudnak érettségizni, hogy mobil alkalmazás fejlesztést ne tudnának készségszinten űzni. És egy másik korábbi konferencia, az informatikai oktatási konferenciában Farkas Csaba, az Eltet Refort Ágoston gyakorló gimnáziumának vezető tanára arról számolt be, hogy bár a NAT 2012 az a szakmai elvárásokhoz nagyon közelít, de a hozzá kapcsolódó kerettantervek még nem zárkóztak fel. Addig pedig maradnak a piaci megoldások, többek között a miénk is. Aztán a nők köre. Néhány adat megint csak. A 70-es évek második felében, akkori JATEM, most már Szegedi Tudományegyetem, programozó matematikus képzésén több mint 50% volt a nők aránya. Aztán akkor, amikor én a Budapesti Műszaki Egyetemre jártam, ugye az ezredforduló tájéken, akkor mi voltunk a szerencsés évfolyam, mert hogy nálunk 4% volt a nők aránya, még a velünk párhuzamosan haladó villamosmérnök hallgatók aránya, ott a nők aránya mindössze 1% volt. És szerencsére azóta több kezdeményezés is volt a világban, és ezért a tavaly előtt indult Budapesti Műszaki Egyetemi informatikus hallgatói létszámból már 14% volt a nők aránya, és az egyik kollégám Bordé Sándor készített nekem egy kis statisztikát a Szegedi Tudományegyetemről, és ugye látszik, hogy emelkedő a nők aránya. Nagy büszkeséggel és örömmel tudhatom, hogy a Study Core Online rendszerben 34,6%, tehát több mint egy harmad az előfizető nők aránya. Aztán van, akik megijednek a matematikától. Hogyha kicsit jobban belegondolunk, akkor ez azért területfüggő. Tehát, hogyha valaki mondjuk hajófenék tervező szoftvert szeretne írni, akkor az ő számára azért a hármas integrál tényleg egy követelmény. Viszont ha belegondolunk, hogy egy bevásárlólista mobil alkalmazáshoz mi is kell, hát összeadni, kivonni azért jó, ha tud az ember, meg jó, ha tud logikusan és analitikusan gondolkozni. A képen látható úriember dr. Papp István. Ő ügyvéd volt, ma már Ausztriában szoftverfejlesztőként dolgozik. A Study Core Online elődjében volt személyes tanítványom. És hogyha jobban belegondolunk, akkor mi az általános felfogás ugye középiskolában? Vannak a humánosok, meg vannak a reálosok. A humánosok elmennek akkor ügyvédnek vagy bölcsésznek, a reálosok meg elmennek természettudósnak vagy informatikusnak. De álmunkba se gondolnánk azt, hogy egy ügyvéd például jó lenne programozónak. Pedig így van. Hogyha összehasonlítjuk a két témát, egy ügyvéd az komplex rendszerben talál meg kreatív megoldást, míg a programozó komplex rendszerben talál meg kreatív megoldást. Tehát az ő gondolkodásuk gyakorlatilag erre van előkészítve. Nem tudom, ki az, akinek ez az eszköz ismerős. Én ezen tanultam megprogramozni, ez a Commodore 64, ugye 64 kilobyte memóriával, nem mega és nem giga. Akkoriban még nem nagyon voltak lehetőségek arra, hogy mondjuk tanfolyamokra járjunk, vagy PDF-eket töltsük le az internetről, mert nem volt internet, illetve klubok sem nagyon, legalábbis az én környezetemben. Amit lehetett, hogy vettünk egy könyvet, és autodidakta módon próbáltunk megtanulni. Úgyhogy nagyon jól tudom, hogy mi az autodidakta tanulásnak mik a veszélyei. Főleg úgy, hogy nagyon sokszor találkoztam oktatóként is olyannal, akinek volt valami autodidakta alapja. Az egyik az az, hogy az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolat nem teremtődik meg. Tehát, hogy vagy elolvas valaki egy könyvet, és utána nem ért a gyakorlathoz, Ilyenkor szoktam viccesen megkérdezni, hogy vajon hány könyvet kell elolvasni ahhoz, hogy valaki egy harcművészetet megtanuljon. A másik pedig, hogy valaki megnéz egy-két YouTube videót, és a gyakorlatot megszerzi, de az elméletet, ami hozzá kapcsolódik, azt nem értette meg. Utána a második veszély az az, hogy nem tudja, hogy mit nem tud, és akkor különösen említeném azt, hogy mondjuk a programszerkezetet nem elegánsan találta ki. És ami viszont a talán legnagyobb veszélye ennek, hogy elakad a tanulásban. Ez egy elég veszélyes dolog, mert mondjuk nem ért meg valamilyen elméletet, és ebből ugye az következik, hogy ő nem tudja megcsinálni, és csak szenved és szenved, akár napokon keresztül, és egy ilyen kezdő még igazából azt sem tudja rendesen megkérdezni, hogy mi az, amit nem tud. Úgyhogy rögtönözzünk egy kis közvéleménykutatást. Ki az, aki szerint a Facebook az egy támogató közösség? És ki az, aki szerint pont, hogy nem támogató? Hát nem sokan válaszoltak. Az én véleményem az az, hogy nem annyira támogató, tehát hogyha valaki így felteszi a nem jól megfogalmazott kérdését, akkor nem fog túlságosan sok pozitív választ kapni. Aminek meg az lehet a következménye, hogy visszalép az egyes pontra, elveszti a kedvét és gyakorlatilag nem tanul meg programozni. A harmadik lehetőség, amivel egy programozást tanulni kívánó találkozik, az a mentorált képzési forma, tehát itt van valaki, aki neki segít. És itt gondolhatunk egy programozási nyelv esti képzésen való megtanulásán keresztül, akár egy egyetemi képzésig, ami egy intenzív nappali és elég sokáig tartó képzés. Ezek általában nagyvárosokban vannak. Nagyvárosokban pedig számolni kell az utazás idejével. Budapesten az olyan 30-45 perc szokott irányonként lenni, és hát nem mindenkinek jó a beosztás. Lehet, hogy azért, mert nem úgy dolgozik, vagy éppen foglaltak az estéi. És hát az én generációm, a fiatalok ilyen szempontból már szerencsésebbek, de az én generációm mások előtt kérdezni valójában nem annyira könnyen tud. Általában 10 emberből egy kérdez, 4 pedig elhallgatja a kérdését. Illetve a tempó sem mindig megfelelő, van akinek túl gyors, akkor ő lemarad, majd lemorzsolódik, és a nagy résznek azért megfelelő tud lenni. Vagy van az egyéni, amikor megkeresel egy mentort, és a mentort fizeted meg, vagy az ő idejét, hogy vele kapcsolatosan tehát együtt tudjál dolgozni. Ez a legrugalmasabb, de legdrágább verziója. És akkor nézzük meg, hogy milyen válaszaink vannak nekünk ezekre a kérdésekre és ezekre a válaszokra, és milyen specialitásaink vannak nekünk. Az egyik az az, hogy blogcikkeket írunk arra, hogy terjesszük a programozásnak a szeretetét, és előadásokat is tartunk ebben. Az autodidakta képzési formára van a StudyCore Online Basic, amely írásos anyagokat tartalmaz, bár ugye mostanában a videó az, ami így nagyon menő, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy informatikus vagy egy programozó megtanuljon olvasni. Azért, mert a specifikációk általában nem videós formában lesznek elérhetők, és az írásos anyag mindig jobban kereshető, mint a videós. Tartalmaznak kvízeket, bár ettől még senki nem fog hanyatt esni, de egy körülbelül 2-3 nappal ezelőtt kaptam egy tanulói véleményt, hogy szerint a kvízeink zseniálisak, mert sokszor ott értette meg a fontos részleteket. És ami egy nagyon jó dolog, az egy saját fejlesztésű feladatértékelő, ami úgy működik, hogy a forráskódot felteszi az ember a rendszerbe, és az megmondja róla a véleményét. Ez egy azonnali visszajelzést adó rendszer, és a forráskódot is és értelmezi, illetve a futtatást is elvégzi, és ad visszajelzést. Ugye, mivel online a forma, ezért nincs utazgatás, és rugalmas időbeosztásban lehet vele dolgozni. Aztán ugye volt a mentorált képzési forma, amely a fentiek mellé még hozzátettünk egy oktatói segítséget, ami teljesen egyéni mentorálást tesz lehetővé egy per egyben. Ez írásos kommunikációval történik, és úgy működik, hogy átnézi az összes programot. Tehát, hogy nem lesz az, hogy mondjuk a programnak a szerkezete nem jó, vagy valamit nem lát meg az ember, és így tud segíteni. És szinte mindig azonos az oktató. Ezáltal kialakulhat kettőjük között egy bizalmi kapcsolat, amelynek az az egyik következménye, hogy az oktató ismeri a diákot, és motiválni is tudja a rendszeres találkozás, vagy hát a rendszeres kommunikáció miatt. Illetve hát ugye a kérdésekre is tud egyénileg válaszolni. Én ezzel megköszönöm a figyelmüket, és abban az esetben, hogyha valaki érdekel ez a téma, az oktatás és az online oktatás, itt leszek még a konferencia végéig, nagyon szívesen beszélgetek én bárkivel. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Valakinek van-e kérdése az előadóhoz? Nekem lenne, lehet, hogy az én hibám, hogy nem ismerem a céget. Mióta kezdték meg ezt a működést, és körülbelül hány hallgató az, aki alapján a tapasztalatokat sikerült összeállítani a mai előadáshoz?
Ez egy viszonylag nehéz kérdés, mégpedig azért, mert hogy én az oktatással már nagyon régóta foglalkozom, tehát életem első egyetemi óráját 2001-ben tartottam meg, és volt nagyon hosszú idő, amikor én főállásban oktattam. És gyakorlatilag ennek az oktatási tapasztalatnak egy quintesszenciájaként jött létre maga a cég, ami igazából nem olyan hosszú ideje létezik, de mégis egy csomó oktatási tapasztalatot már korábbról szerzett. Hát akik kipróbálták, azok ilyen 1000 és 2000 közötti nagyságrend, így nagyjából ilyen 100-as nagyságrendben voltak az elmúlt időszak és a jelen aktuális tanítványai.
Köszönöm szépen. Még egy kérdés lesz?
A kódminőséget azt hogyan méri?
Sehogy. Igazából azt az oktató tudja ellenőrizni kézzel.
Tehát automatikusan?
Automatikusan erre nincsen megoldás. Igen, a forrás... A forráskód átnézése olyan szempontból, hogy mondjuk létezik az a függvény, abban a függvényben mondjuk létezik egy forciklus például, vagy nem létezik, vagy vájciklust használt helyette. Tehát ilyen szempontból vannak ellenőrzések. A kód minőséget vagy eleganciáját azt pedig jelen pillanatban nem tudjuk nézni, azt az oktató fogja saját kézzel és szemmel.
És erre automatikus eszköz tudnak, hogy van ilyen vagy? Foglalkoznak ezzel a fejlesztés irányon, vagy nem?
Jelen pillanatban nem ez a fejlesztés következő lépése, úgyhogy ha majd ott tartunk, akkor meg fogjuk nézni az opciókat természetesen.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm én is.
Igen, én tudnék mondani, de majd inkább az előadónak az előadás után. Még esetleg valakinek kérdése? Akkor én köszönöm szépen az előadónak
köszönöm szépen.
Az előadását.